Péter Zsolt, a Kásán Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Születéskor várható élettartamban legalább közelítjük már Ausztriát, ami olyan, mint mi. Mindig oda szoktuk magunkat mérni.
Igen, hát sajnos nem közelítjük Ausztriát. A távolság az megmaradt. Jó lehet 1994-től, ami Magyarországon egy mélypontot jelentett, elindult és töretlenül elkezdett növekedni a várható élettartam, ugye, amit valójában az életminőség egyik legjobb indikátornak szoktunk mi szociológusok tartani. Azt szoktuk mondani, hogy jobb, mint a GDP, mert ez összességében az életminőségnek az alakulását is méri.
Látják-e, hogy miért nem tudjuk közelíteni?
Hát egész pontosan nyilván nem. Amit látunk, az a demográfiai elemzéseknek az eredménye. Szét lehet bontani, hogy mely társadalmi csoportoknál, és alapvetően itt életkorokra vagy korcsoportokra lehet bontani, hogy mely korcsoportoknál nagyobb az elmaradás. Ugye a várható élettartam az egy halandósági arányok alapján számoljuk ki. Nem megyek bele pontosan, hogy néz ez ki. De azt viszonylag jól lehet látni, hogy alapvetően az idősek körében, az idősek, a 65 év felettiek, illetve a 45-64 év közötti középkorúak azok, akiknél nem javult annyira a várató élettartam, nem javultak annyira halandósági viszonyok, ami miatt a várató élettartam az elmúlt néhány évben inkább megrekedni látszik.
A születési halálozás az már európai színvonalú legalább?
Igen, igen, azt lehet mondani, tehát a csecsemő halandóság az európai színvonalú, sőt azt is tudjuk mondani, hogy egészen a 45 éves korig többé-kevésbé egy folyamatos és általános javulásról beszélhetünk, és az idősebb korúak körébe, vagy hát ugye a középkorúak, mert 45 évesen még nem idős valaki, a 45-65 éves korúak körébe nem látszik olyan javulás. És ugye azt tudjuk, hogy ez az életkor volt mindig az az életkor, a Kádár rendszerben korábban is, ugye a középkorú férfi halandóság, ami Magyarország epidemiológia, a magyarországi válságot, a halandósági válságot jelentett.
40-45 éves korunkban romlik el valami az ellátórendszerben, vagy akkorra üt vissza a korábbi életmódunk?
Lehet-e? Hát ez egy jó kérdés, nem tudok erre a kérdésre választ adni. Ugye, mert az egész várható élettartam az három nagy tényező csoporttól függ, ugye elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy jól éljünk. A jól élés azt jelenti, hogy megfelelő élelmiszert vásárolhassunk, mert a jó élelmiszer az drága, általában vagy drágább. Azt teszi lehetővé az egészségtudatos életet is, és ez a lehetőséget adja meg, ezekkel a lehetőségekkel élnünk is kell, tehát hogy egészségtudatosan élünk, ami beletartozik a megfelelő táplálkozás, ugyanúgy beletartozik a mozgás, beletartozik a alkohol fogyasztása, a dohányzás, és így tovább. És végül, és harmadik, vagy lehet, hogy ezt kellett már először mondanom, az egészségügyi ellátórendszer, a megelőzés, a gyógyítás és az utógondozás. Nos, ezek nyilván egy nagyon összetett rendszerről van szó, és a demográfia arra nem is tud vállalkozni, hogy megmondja, hogy mi az. Valószínűsítenő tud bizonyos dolgokat abból kifolyólag, hogy azt is vizsgáljuk, hogy milyen okok, milyen fajta betegségek vezetnek korai vagy halálozáshoz.
A szív- és érrendszeri, minthogyha jelentősebben csökkent volna, mint a daganatos Igen. betegségeknek a halálozása.
Ugye ez így látszik, hogy jelentősebben csökken, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy valójában Európában magas várható élettartamnak az egyik kulcstényezője, hogy a szív- és érrendszerbeli betegségeket meg lehet előzni, és gyógyítani is lehet. Tehát az az a terület, ahol legtöbbet lehet, ha tetszik, javulni vagy javítani. Ezen a területen tényleg komoly javulás volt. Az osztrák helyzethez nem közelítettünk. A távolság, ha tetszik, ugye mozgó célpontra lövünk, ők se állnak meg, hanem folyamatos javulás van. Tehát ez a fajta javulás, vagy ugye, ami azt jelenti, hogy halandóság romlásról van szó, az, hogy bocsánat, hogy a halandósági ráták csökkennek, ez nem közelíti még meg az osztrákot, sőt, hát azt is lehet mondani, a szlovákot se előzi meg.
Kibírná a társadalombiztosítási ellátórendszerünk, hogyha minden sokkal jobban menne, és mondjuk egy osztrák színvonalú lenne a halandósági rátánk, magyarán a férfiak és a nők is addig élnének, mint osztrák kollégáik?
Hát azt szoktam mondani, hogy igen, mert az azt jelenti, hogy addig élünk, míg az osztrák kollégáink, hogy akkor 65 évesen is fiatalnak fogjuk érezni magunkat, mert csak úgy lehet 80 éves korig, vagy 90 éves korig élni, hogyha nem csak a várható élettartam nő meg, hanem az egészségben eltöltött élettartam is megnövekszik. Nyilván a élet megnyújtásának az az értelme, hogy egészségben éljünk minél tovább. És ez azt is jelenti, hogy megnövekszik az a kor, az az életkor, amikortól kezdve valakit öregnek nézünk, vagy öregnek tartunk. Az persze egy másik kérdés, hogy a politika, vagy a társadalompolitika hol fogja meghúzni azt az időskorhatárt, amitől kezdve mi nyugdíjba fogunk menni.
Nem 65 lesz, ha emelkedik a várható élettartam, hát, nyilvánvalóan.
Ugye ez megint országos döntés, azt szoktam mondani, hogy a tényleges nyugdíjba vonulás életkor a Franciaországban 57 év, Németország meg 67 év, pedig többé-kevésbé ugyanaddig addig élnek Németország, mint Franciaországban, de mások a nyugdíjrendszernek a paraméterei. Tehát ez mindenképpen egy társadalompolitikai kérdés jelent. Ami látszik viszont az az, és ez minden országra igaz, hogy az élet várható élettartam növekedésével az egészségben eltöltött életkor is növekszik, és ezzel kitolódik az időskor határa, az, amikortól kezdve mi idősnek gondoljuk magunkat. Ez nyilvánvalóan persze az mindig egy elosztási konfliktust jelent, és egy társadalompolitikai konfliktus helyzetet, amiben az érdekeket valamilyen módon egyeztetni kell, és ez már szerencsére nem a demográfia feladata, hogy a társadalombiztosítás az el fogja bírni. Én azt gondolom, hogy ha igaz az, hogy nő az egészségben eltöltött életkornak a határa is, tehát sokkal tovább leszünk középkorúak vagy fiatalok, akkor az is legitim, hogy később legyen a nyugdíjkorhatár. Mások pedig azt is szokták mondani, hogy a nyugdíjkorhatár hol van, az attól is függ, hogy milyen a munkaerőnek a hatékonysága, hogy milyen fajta jóléti szolgáltatásokat tudnak a mindenkori keresők és a mindenkori társadalombiztosítási befizetők elviselni. Tehát ilyen értelemben ez nem csak és nem elsősorban demográfiai kérdés, hanem ugyanúgy egy közgazdasági, társadalompolitikai és demográfiai kérdés.
Férfiak és nők várható élettartama közötti különbség a stabil?
Talán egy picikét csökkent, és még ez csökkenhetne tovább is, tehát Magyarországon azért nagyobb, mint általában a nők és a férfiak közötti várható élettartam különbség. Minden ország ugye a nők várható élettartama magasabb. Egy picikét közeledtek egymáshoz a férfiak és a nők értékei, de azt gondolom, még tovább fognak közeledni, hogyha a várható élettartam javul.
Tehát a férfiak följebb fognak menni a nőkhöz képest, és nem a nők jönnek lejjebb,
nem,
a férfiakhoz.
Nem, hát legalábbis nem szokott. Az általában válság vagy háború, Ukrajna, Oroszország következett be, hogy a várható élettartam az nagyon nagy problémákat jelent. Ugye mi is megértük persze ezt, és a férfiak jobban a Kádár rendszerbe 2 évet csökkent durván, ha jól emlékszem, 1970-től 90-ig a férfiaknak a várható élettartama, miközben, és akkor ment el Ausztria mellettünk, nem is alapvetően az 50-es években, hanem a 60-as évek után sokkal jobban növekszik. Magyarország esetében Közép-Kelet-Európában a férfiak halandósága a legrosszabbak közé tartott. Nyilván jelenleg Oroszországban, Ukrajnában sokkal rosszabb a helyzet, ott tényleg epidemiológiai válságról vagy halandósági válságról beszélhetünk.
Öngyilkosságban viszont visszamentünk az európai szintre.
Az egy nagy, ugye a morbis hungaricus, tehát a magyar halálok évtizedeken keresztül vezettük az öngyilkosságban a halandósági versenyfutást. Szerencsére ebben ma a középmezőnybe tartozunk, és ez egy nagyon komoly és nagy teljesítményt jelent.
Bevándorlás. Milyen méretű és szerkezetű a Magyarországra irányuló bevándorlás magyarán? Kik, hányan, honnan jönnek?
Döntően továbbra is azért a szomszédos országokból jönnek, ma már ugye nem külföldeként, hanem honosított állampolgárként, de ők is a nem Magyarországon született népességet növelik, tehát ilyen értelemben demográfiailag őket is idézőjebben egy bevándorlónak kell tekinteni. Azon túlmenően sokkal többféle országból jönnek, mint 10 évvel korábban tényleg alapvetően tényleg a szomszédos országokra, ha jönnek Kínából, jönnek más ázsiai országból, jönnek Németországból, Hollandiából, Ukrajnának, nem csak a magyar lakta területeiről.
Az uniós országokból érkezőket, azokat jól lehet számlálni? Szabad mozgás van?
Hát ugye, akik tartósan itt tartózkodnak, általában munkavégzéssel, azok tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és azokat azért viszonylag jól meg lehet számolni. Most nyilván nem azokról van szó, akik ide utaznak, itt töltenek néhány hetet, hónapot, otthoni munkát végeznek, hanem alapvetően ugye azokról beszélünk, akik itt is ide is munkavállalóként érkeznek, vagy nyugdíjasként érkeznek, és letelepednek.
Kibocsátó ország statisztikája szokott egyezni a fogadó ország statisztikájával?
Hát az általában nem szokott soha egyezni, mert mindig a bevándorlókat lehet jobban mérni, mert ők valamilyen módon letelepednek, vagy lakás nyilvántartásban, vagy aktivitást kell csinálni, hogyha tartósan ott tartózkodnak, míg hogyha valaki egy adott országból elmegy, ugye akkor az általában vagy nem mindig jelenti be, vagy jelenti le, hogy ő most már hosszabb ideig nem lesz itthon. Ebbe is van azért változás, mert a társadalombiztosítás felé való lejelentés az Magyarország esetében is növekszik, más országoknál is, különösen, hogyha Európai Uniós országokról van szó.
Milyen életkorúak, milyen neműek, egyedül vagy családdal jönnek? Kínaiaknál lehet mondani, hogy először egyedül, aztán családdal.
Hát ez a logikája a vándorlásnak. Ugye egyedül próbálunk szerencsét, vagy próbálnak azok szerencsék, akik szerencsét próbálnak. Azért nagyon kevesen indulnak családdal neki. Az azt jelenti, hogy ott már egy elkészített helye, pozíciója van, mondjuk a Genfi Atommagkutató Intézetbe, és akkor oda családdal fog kimenni. De itt azért alapvetően a tömegeket nem ők jelentik, hanem akik megpróbálnak szerencsét. Szerencsét próbálnak, és ez nyilvánvalóan egy átmeneti időszakkal jár együtt, és aztán, hogyha van család, akkor nyilvánvalóan, és megtalálják a számításukat, akkor a család is követi őket.
Látszik-e, hogy a bevándorlók hova telepednek le Magyarországon? Budapest a centrum, vagy máshol is?
Alapvetően Budapest és Pest megye. Tehát Budapestnek már Magyarországon belül is olyan nagy vonzereje van, és nyilván az érkezők szempontjából is azért noha tőkebefektetés nyilván történik Szolnokon, Kecskeméten és Debrecenben is fog történni, és nyilván ez fog jelenteni egyfajta külföldiek bevándorlását, hiszen ezeket a gyárakat, ezeket fel kell majd építeni, és akkor családtagok is jöhetnek, de azért alapvetően Budapest jelenti a nagy vonzerőt és a Budapest környéki területek.
Menedékesek, oltalmazottak, menekültek száma az mi most Magyarországon?
Erre nem emlékszem pontosan.
Nem pontosan, hogy változik ez a szám? Azt szoktuk mondani, hogy nem nagyon lehet tudni, mert az eljárás, amikor megindul, nem lehet már befejezni.
Ugye azért 2015-ben volt egy csúcs, egy nagyon-nagyon magas csúcs volt a menedékkérelmek beadását illetően, de aztán ezeknek a menedékkérőknek egy jelentős része, amíg döntés született volna, már elhagyta az országot. Tehát ma is azért eléggé jellemző, hogy a beadott menekült kérelmek mire eldöntésre kerülnek, addig már sokan nem tartózkodnak az országban, de ez néhány száz főre tehető népességnagyságról van szó.
Az elvándorlás mértéke milyen, ezt világnézettől, politikai hovatartozástól függően szokták apokaliptikusnak, meg kifejezetten hasznosnak is mondani. Ez két végső álláspont.
E területen azért 2011-től, ami ugye alapvetően a német munkaerőpiac és az osztrák munkaerőpiac megnyitását jelentette, attól egy nagyon ezen évtől kezdve nagyon erőteljes növekedést tapasztalunk. Előtte is volt már, de ez főképp az Egyesült Királyság irányába, és valamikor 2013-2014 környékén jelentette a csúcsot, évi 90 ezer főt tudtunk a statisztikák alapján tetten érni, tehát a tükör statisztikák alapján a német, a osztrák, a statisztikai hivatal, illetve a Egyesült Királyságokban munkavállaláshoz szükséges regisztrációs kártyák alapján számba venni. Tehát ez durván 90 ezer fő volt. 2013-14 óta továbbra is jelentős, tehát a legutóbbi mért évben, azt hiszem 2016-ról van adatunk, akkor 80 ezeren léptek ki tartósan külföldre. Egyfajta csökkenése volt a dinamikának, tehát az ütem csökkenéséről van szó. Most ugyanebbe az idő persze volt visszavándorlás is, mert ez, ahogy azt beszéltük az előbb, nem egy életre szoktak elmenni, munkát vállalni, pénzt keresni az emberek, hanem még akkor is, hogyha minden számításuk bejön, egy idő után sokan vagy néhányan visszatérnek, és egy-egy ország esetében az is látszik, hogy a kivándorlók nagyságrendjének az 50-60-70%-val megegyező nagyságrendű visszavándorlásról is szó van.
De ugyanaz a csoport mozog, vagy minden újjanak megpróbálják, mások is?
Mások, több évig, néhány évig kialakulnak, így van, tehát néhány évig nem ugyanazok jönnek vissza.
Akik... Nem arról van szó, hogy kimegy, megkeresi, aztán visszajön, mint az ausztriai vendégmunkások.
Nyilván vannak ilyenek is, kimegy, szerencsét próbál, nem jön be a számítása, és akkor visszatér. De azért általában azt feltételezzük, erre a kutatások csak most fognak elindulni, hogy azért néhány évi kintartózkodás, tőkegyűjtés, vagy pénzgyűjtés, nevezzük ezt bárminek, mert általában azért indulunk el, hogy házra, egyéb dolgokra van szükségünk, vagy nincsen munkánk. Tehát visszatérnek, és hát nyilvánvalóan ebben nagyon komoly szerepet játszik az, hogy hogyan néz ki az itthoni munkaerőpiac, növekednek a bérek megfelelő mértékbe, mert akkor elképzelhető és gyakoribb a visszavándorlás is, miért éljek külföldön, amikor itthon is meg tudok élni, vagy ugyanolyan jól meg tudok élni.
Hova számítják bele a kivándoroltak gyerekeit? Az hol jelenik meg a statisztikában?
Hát a kivándorolt gyerekek különböző országok megint sajnos nagyon eltérő módon vizsgálják ezt. A kivándorló gyerekek, akik kint élnek, azok szintén külföldön élő vagy magyar, vagy nem magyar állampolgárok lesznek. Ugye magyar lesz akkor, hogyha megkapja a magyar állampolgárságot, amit nagyon sokan kérvényezik.
De hazajön, anyakönyvezteti, és akkor itt van a statisztikában.
Azok, akik anyakönyvezték, azok itt vannak a statisztikában, akik nem anyakönyvezték, azok nincsenek itt a statisztikában.
De ezt lehet valahogy becsülni, hogy ebből az évi 90 ezerből hány gyerek születik? Valahol a világban?
Hát becsülni lehet. Mi egyelőre erről most kértünk adatokat a brit statisztikai hivataltól, hogy megpróbáljuk ezt olyan fajta becslési tenni, ami azért nem csak hasonlítésszerű.
A népesség előre számításában az, hogy 50-20-100 év múlva hogy fogunk állni? Milyen modellekkel dolgoznak?
Ugye több modellel dolgozunk, ez nem csak egy hasonlítésszerű szám, azért azt tudni kell, hogy ugye már megszülettek azok, akik a jövőbe anyák és apák lesznek. Tehát ilyen értelme az, hogy erről a beszélgetés elején beszéltünk is, hogy hányan fognak születni 20 év múlva, az többé-kevésbé, hogyha feltételezünk egy teljes termékenység arányszámot, elég jól kiszámítható, hiszen ma megvannak azok a lányok, gyerkőcök, fiúk, akik 10 évesek, akik 20 év múlva ugye 30 évesek lesznek, ami jelenleg a csúcsa a gyermekvállalási gyakorlatnak.
10 lány 20 év múlva kettes rátával 20 gyereket fog szülni.
Igen.
Ha minden jól megy. Tehát nagyjából így kell elképzelni.
Tehát pontosan, és ezt viszonylag jól lehet 20 évre előre becsülni, mert ezek 10 éves lányok nem fognak születni Magyarországon többen. Nulla évesek, illetve most születő gyerekek lesznek, akik viszont 30 év múlva lesznek 30 évesek. Tehát amikor már 40 évre megyünk, akkor már egy kicsikét nehezebb ez a választás, mert akkor nem csak azt kell megbecsülnünk, hogy a gyerekeik, hanem az unokáik is hány gyermeket fognak szülni. Tehát ilyenért, ezért is nem nagyon szeretünk 50 évnél továbbra menni. Halandóságnál szintén lehet viszonylag jól becsülni, és a legnehezebb a vándorlási egyenleg, hogy mennyien jönnek, mennek ki meg be az országba, mert különösen amíg Európai Unióról van szó, és Európai Unió tagjai vagyunk, akkor nyilvánvalóan egy szabad áramlása van a polgároknak, de nagyon nehéz ezt megbecsülni, tehát erre is különböző szenáriókat. De a szenárió azt jelenti, hogy azt végig gondoljuk, hogy mi az, ami lehetséges. Mi az, ami legvalószínűbb lesz, mi az, ami több nem nagyon lehet, a több az azt jelenti, mi az, aminél nem fogunk jobban fejlődni a várható élettartamot tekintve, és mi az, aminél rosszabbak nem leszünk, mi az a minimum szint, amit mindenképpen el kell érnünk. Most ezeket a minimum és maximum szintek alapján lehet számításokat végezni, és ez alapján példának okáért az alapváltozatban, azt, amit a legvalószínűbbnek tartottunk, a teljes termékenység arányszámra azt becsültik, hogy 1,65 környékén fog elhelyezkedni. Azért becsültük ezt, mert megnéztük, hogy a közép-kelet-európai országoknak mi volt az a maximum növekedése, ami a válság utáni periódusban bekövetkezett, és annak vettük egy átlagát.
Mi lenne a miénk magasabb?
Hát azt gondoljuk, hogy kicsit azért egy cipőben járunk ezekkel az országokban, mivel azok több voltak, mint tőlünk is magasabb, ez mégis a magyar színnél egy magasabb perspektívát. És akkor álltunk meg ennek a számolása, amikor látjuk, hogy megint újra csökkent. Tehát egy maximális növekedést tételeztünk a közép-kelet-európai országok összességébe, és erre egy 1,65 százados teljes termékenység arányt kaptunk. Van egy olyan maximum, ami a jelenleg legjobb és Magyarországhoz leginkább hasonló nyugat-európai jóléti rezsimmel rendelkezik, a skandináv országok, Franciaországot összeadtuk, és nekik néztük meg, hogy mi az átlaga. Ebből vettük, hogy ez lesz az a legjobb, amit ma Európában egy ország el tud érni, és vettük a német nyelvű országokat.
Egy-hárommal?
Egy-három, egy-négy, most már érdekes módon borzasztó nagy fejlesztések eredményeképpen Nyugat-Németországban 1-5 körüli értékről van szó.
Nálunk is. Most.
Nálunk is. Náluk ugye 30 évig 1-3 volt az érték, és akkor vettük egy, azt mondtuk, hogy a német nyelvű országok, Ausztria, Németország, Svájc, az legyen a minimum, nem a legminimumot vettünk, nem az olasz, meg a spanyol helyzetet, meg a görög helyzetet, és azt mondtuk, hogy ez lesz a minimum. Hát hasonló módon jártunk el, ha tetszik, reális szenáriókat elképzelve, a várható élettartam területét tekintve, a vándorlási egyenleget abból következően, hogy most javulni fog, vagy romlani fog a helyzet, és ez alapján alakult tehát ki egy alapváltozat, egy magas változat és egy alacsony változat.
Van a reális szenáriók között olyan, ami a népesség fogyás megállásával kecsegtet? Vagy mindben csökkenni fogunk a következő 50 évben?
Hát a magas változat az azt jelenti, hogy lecsökkenünk 9 millió környékére, és onnan stabilan ez az érték fog megmaradni.
És ez a legjobb.
Ez a legjobb.
Ez a legjobb. Ennél az összes többi reális.
Az összes többi az reális. Az 8 millió alatt van az alapváltozatunk, amiben mondom, nagyon erőteljesen benne van az, hogy évente 20-30 ezerre csökken a szülőképes korban lévő nőknek a száma, és a férfiaknak a száma, ami azt jelenti, hogy effektíve, hogyha nagyon erőteljesen nőne a termékenység arányszám, akkor is kevesebb születés lenne, akik majd ugye megint szülőképes korba lépve majdani szülőként kisebb számmal rendelkeznek.
Szülőképes korú nőknek sehogyan sem lehet pótolni, őket meg kellett volna szülnie valakinek, hogy a következő 20 évben ők termékenyek lehessenek.
Igen.
Tehát ez nincs más módszerre.
Nincsen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy évben Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.